Ahhoz, hogy az Ószövetségi Szentírásnak a gondolkodását megértsük, ahhoz vissza kell utalnunk a teremtés történetre. Ott ugye arról van szó, hogy Isten a teremtő szavával megteremti a különféle valóságokat a semmiből, az embert azonban különleges gonddal alkotja meg, ahogy a Biblia írja, a föld porából megalkotja az embert, és beleleheli a saját lelkét. Ez a képes nyelv gondolati nyelvre lefordítva annyit jelent, hogy az ember a testi mi voltában tökéletesen ugyanolyan anyagokat birtokol, mint a kozmosz. Nátrium, kálium, foszfor, kén, stb. Ilyenekből tevődik össze a világegyetem, ezekből tevődik össze az ember is. Az ember tehát totálisan a kozmosznak a része. A lelke által, amit ugye Istentől kapott az ember, ezáltal viszont az ember tökéletesen ki is emelkedik a teremtett világból. Az ember a lelke által, a szellemi lelke által képes a gondolkodásra, képes a beszédre, a kommunikációra, és az ember képes Isten felé fordulni is, képes az imádságra és az imádásra. Ezt nevezzük úgy, hogy ez az Isten képiség. Tehát a Biblia úgy tekint az emberre, hogy Isten már a teremtéssel az embert megszólította, szellemi együttműködő társának teremtette, és az embertől választ vár. Az embernek a válasza pedig ugye mindig erkölcsi természetű. Ha Istennel együttműködik, akkor az erkölcsileg jó, ha Istennel nem működik együtt, akkor ez erkölcsileg rossz, ez a bűn. Most ezt a gondolatot viszi tovább a Szentírás. Noé történetének az a lényege, hogy Isten meghívja az embert, az emberiséget a bűnbánatra, a pusztulástól való megmenekülésre. Ábrahám történetének az a lényege, hogy Isten kiválasztja az embert, meghívja, ígéreteket ad neki, és Ábrahámnak az alázatos együttműködő magatartása elvezeti a szövetségig, az Istennel való szövetségkötésig. Most ennek a pátriárkai hagyománynak a beteljesedése a népnek, a nemzetnek a szintjén Mózesnek a története, amelyben szintén ugye meghívásról, szabadulásról van szó, és végül pedig szövetségkötésről. A Biblia tehát azt mondja úgy globálisan az emberről, hogy Isten képe, Isten hasonlatossága az ember, az egész teremtés nevében az embertől kéri Isten a cselekvő együttműködést, és amikor Isten az emberrel szövetséget köt, akkor összeszövődik az életük. Ahogy a házasságkötésnél a férnek és a feleségnek teljesen összeszövődik az élete, ugyanígy Isten és ember vonatkozásában is ez a lényeg. Most ez az ószövetség, ami Mózes által megköttetett, ez nyilvánvalóan előre utalt. Ugye erről Jeremiás próféta híres jövendőlése hangzott el, idézem Jeremiás 31. fejezetből. Íme jönnek napok, mondja az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával. Nem olyan szövetséget, melyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amikor megfogtam kezüket, hogy kihozzam őket Egyiptom földjéről. Azt a szövetséget ők bontották fel, pedig én voltam az uruk, mondja az Úr, hanem ez lesz az az új szövetség, amelyet Izrael házával kötök azok után a napok után. Törvényemet a bensejükbe adom, és a szívükbe írom. Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Tehát ezek szerint az ószövetség, az első szövetség Isten és ember között, hogy úgy mondjam, kiállt a második, a végleges szövetség után, hogy a végleges szövetség majd az lesz, amikor Isten a törvényeit az ember bensejébe írja, és teljesen ugye új szívet és új lelket adományoz teremtményének. Hogyha ezen globális látószögön belül vizsgáljuk az ószövetségi szentírásnak a gondolkodását, akkor meg kell állnunk az első kulcs szónál, ez pedig a szövetség. Milyen tapasztalat volt a választott nép mögött, amikor Sínai hegyénél megkötötte a szövetséget. Ott volt az alaptapasztalata a zsidóságnak, ez az úgynevezett húsvéti tapasztalata, hogy Isten kivezeti őket az egyiptomi fogságból. A zsidóság úgy gondol Izrael istenére, hogy ha ő nem avatkozik közbe, akkor mi vagy feloldódunk az egyiptomi társadalomban, megszűnünk létezni, vagy lekaszabolnak minket a Vörös-tenger partján, megszűnünk létezni. Isten azonban közbeavatkozott, kivezetett minket, és ezek szerint a létünket és a szabadságunkat is neki köszönhetjük. Tehát mindent Istennek köszönhetünk. Ez az a szabadító tapasztalat, ami után következik a szövetségkötés. Ha pedig Isten szövetséget köt a választott néppel, akkor a szövetségkötésnek a tartalma is arra kell, hogy utaljon, hogy ez a szabadítás jellegű isteni beavatkozás, ez ezután is tovább fog folytatódni. Hogyan tudja Isten megszabadítani az embert ezek után, miután az alapszabadságot már biztosította neki? Úgy tudja Isten az embert tovább vezetni a szabadság felé, hogy törvényeket ad neki, parancsokat ad neki, hogy ezeknek a megtartásával a választott népnek a tagjai egyre tökéletesebben megvalósítsák az Istentől kapott létüket és az Istentől kapott szabadságukat. Ezek szerint a 10 parancs adása az elválaszthatatlan Istennek a megjelenésétől, a teofániától. Amikor Isten megjelenik az ember életében, akkor mindig törvényt is ad az embernek. És ennek az a következménye, hogy a hívő felfogásban az erkölcs az mindig másodlagos jellegű valóság. Az elsődleges jellegű az, hogy én hívő lélekkel befogadom Istennek a szabadítását. Erre adott válaszom pedig az, hogy megtartom Istennek a törvényeit. Isten úgy jegyzi el a választott népet, hogy a saját törvényeit ajándékozza neki. A nép úgy válik a szövetségkötés népévé, hogy kijelenti, megtartja Istennek a törvényeit. Mózes törvénykezése totálisan meghatározta a választott népnek az életét. Háromféle parancsot tartalmaz a Mózestől örökölt törvényrendszer. Tartalmazza az úgynevezett jogi előírásokat, hogy mi történjen akkor, hogyha valaki lopott, hogyan lehet ezt a helyzetet helyreállítani, vagy hogyan kell a családon belül az örökséget, az örökösödést megoldani. A második típusú parancsrendszer a vallási életet szabályozta, a kultikus életet, hogy milyen ünnepeket kell megvalósítani, milyen áldozatokat kell bemutatni. Az ünnepeknél külön figyelmet érdemel a szombatnak a törvénye, amellyel Isten azt kéri az embertől, hogy minden hetedik napot neki szenteljen. Kétféle indoklás szerepel Mózes könyveiben. Az egyik arra vonatkozik, hogy ahogyan Isten 6 napig teremt, és a 7. napon már kész a teremtés, Istennek a nyugalma megvalósul, ugyanígy Istennek a képmása az ember. Úgy tud képmás lenni, hogy 6 napig dolgozik, a 7. nem dolgozik, ezt a napot Istennek szenteli. A másik indoklás pedig kifejezetten az egyiptomi szabadításra utal, hogy azért nem szabad szombati napon, a 7. napon dolgoznia az embernek, mert ezzel minden 7. napon emlékezteti az embert arra a munka száműzése, hogy Isten kiszabadította őt az egyiptomi rabszolgai munkából. Az a mózesi parancs, hogy szombaton nem szabad dolgozni és dolgoztatni. Ez csodálatos hatású volt a történelemben. Az egyik rabbinál olvastam, hogy a zsidóság most már lassan 3000 éve akárhol él, mindenütt megtartja a szombatot. Szombaton nem dolgoznak és nem dolgoztatnak, akár Marokkóban élnek, akár Perúban, akár Egyesült Államokban, akár Magyarországon. A létüknek, az identitásuknak az alapja ez, hogy a szombatot megtartom. És ennek az a következménye, írta ez a bölcs rabbi, hogy a zsidóság 3000 éve megtartja a szombatot, hogy a szombat 3000 év óta megtartja a zsidóságot zsidóságnak. Tehát ez adja meg az ő világban való létüknek az alapját. Bennünket leginkább a harmadik típusú mózesi törvényrendszer érdekel. Ezek az etikai törvényeket tartalmazzák, hogy a felebaráti szeretetnek milyenek a követelményei, milyenek a belső megvalósulásai, vagy a szexuális életet Isten akaratából, hogy lehet az embernek bűn nélkül megvalósítania. Mózestől összeszámolták a tudósok, összesen 613 parancs származik. 365 tiltó parancs, hogy mit ne csináljon az ember. Ennek az a magyarázata, hogy 365 napból áll egy esztendő. Tehát Isten minden nap megmondja az embernek, hogy mit nem szabad csinálnia. És 248 úgynevezett pozitív parancs van, hogy mit kell az embernek csinálnia. A magyarázat pedig az, hogy a korabeli számlálás szerint 248 csontja van egy embernek, tehát Isten az ember minden csontját meghatározza, hogy hogyan kell pozitív cselekvéseket végrehajtania. Tehát Isten, hogy úgy mondjam, szőröstől, bőröstől az embert teljesen birtokba akarja venni. A Mózesféle törvényeknek a címzetje az egyén is, meg a közösség is. Az egyén olyan módon, hogy amennyiben valaki ezeket a törvényeket megtartja, akkor egyre személyesebb kapcsolatot tud kialakítani a Teremtő Istennel. A közösség pedig úgy címzetje a törvényeknek, hogy amennyiben Izrael közössége ezen törvények alapján él, akkor az egész emberiségnek a színpadán Istennek a törvényeit meg tudja jeleníteni, hogy milyen az igaz Isten akarata szerinti élet. Az egyén és a közösség tehát dinamikusan megvan Mózesnek a törvényeiben. Hasonló a helyzet az imádság vonatkozásában is. A zsoltárokra úgy tekintettek az ószövetségi emberek, hogy a zsoltárok a teremtésnek a másolatát alkotják. Hogy amikor Isten megteremti a világot, akkor a teremtéssel törvényt ad az anyagnak, hogy víz, te 100 fokon forjál föl, stb. A teremtéssel Isten törvényt ad az anyagnak. Ezeket a törvényeket az ember nem alkotja, hanem fölfedezi. A zsoltárokkal pedig Isten törvényeket ad az ember gondolkodásának. Hogy ember, ha gyászolsz, akkor így gondolkodj. Ember, hogyha kitüntető öröm ért, akkor így gondolkodj. Ember, hogyha ártatlanul üldöznek, akkor így gondolkodj, és így tovább. Egész Izrael minden nap, egyénileg is, és ugye szombatonként közösségben is a zsoltárokat imádkozta. Ezáltal minden egyes ember, amikor egy zsoltárt elmondott, akkor elfogadta ennek a népnek a múltját, beleöltöztette magát ennek a népnek az Istentől adta hivatásába. Tehát ugyanígy kell tekintenünk a parancsokat és a törvényeket is, hogy amikor valaki egyénileg megvalósította, vagy most megvalósítja ezeket, akkor beleöltözködik az ember egy népnek, Isten népének a küldetésébe. És azt az erkölcsi erőfeszítéseivel erősíti. Még ezen gondolatrendszeren belül érdemes külön vizsgálat tárgyává tennünk a 10 parancsot. Mi keresztények, ugye így emlegetjük, hogy 10 parancs, a zsidó gondolkodás ezt ugye 10 szóként értelmezi, hogy Isten 10-szer beleszól az ember életébe, mindig meghívja az embert valamire, valaminek az elhagyására, hogy ne lopj például, vagy valaminek a megtételére, hogy például tiszteld atyádat és anyádat. Hát Isten 10 szavával állandóan minden nap az embert megszólítja. Fontos látnunk, hogy a 10 parancs nem erkölcsi csúcs teljesítményeket kér az embertől, hanem kijelöl bizonyos határokat, de ezeket aztán azt kéri Isten, hogy egyik nap sem se lépje át az ember. Ezeket az értékeket tartsa tiszteletben. Egy stabil, mindennapos erkölcsi átlagot kér Isten a teremtményétől. Kiváló pedagógiai megvalósulása volt ennek az Ószövetségben, meg talán most is hívő zsidó emberek valószínű megvalósítják, az úgynevezett mezúza hagyomány. Mezúzának azt a kis ajtófélfára föltűzött 10 parancsot nevezték és nevezik, amelyre mindig egy ószövetségi hitű ember, hogyha mondjuk belépett a házba, a saját házába, akkor ránézett a mezúzára, és ez figyelmeztette arra, hogy ember, te most családi körödbe hazatértél, neked a 10 parancs alapján kell itt viselkedned. És amikor az illető elhagyta a házát, akkor ránézett a mezúzára, és ez figyelmeztette arra, hogy ember, te most elhagytad a családi házadat, most kiléptél a világba, az a küldetésed, hogy a 10 parancs alapján éljél embertársaiddal. Ez a mezúza hagyomány mindennapos gyakorlati útmutatássá alakította át a 10 parancsnak az érvényességét. Főleg Izajás prófétánál lehet olvasni olyan mondatokat, amelyek az igaz Isten tiszteletet meg akarták tisztítani. Ezt írja Izajás az első fejezetében. Minek nekem véres áldozataitok sokasága, mondja az Úr. Elegem van kos áldozatotokból és a hízott állatok hájából. Birkák, bárányok és bakok vérében nem lelem kedvemet. Tanuljatok meg inkább jót tenni. Keressétek a jogot, siessetek segítségére az elnyomottaknak, szolgáltassatok igazságot az árvának, védelmezzétek az özvegyet. A prófétai írások egyre inkább ezt az utóbbi gondolatot erősítették a későbbiekben is, tehát a szociális igazságosságnak a gondolatát. Izajás ezt írja az 58. fejezetben. Vajon tetszik-e nekem az a bőjt, amelyen az ember sanyargatja a lelkét, hogy lehajtja fejét, mint a káka, és zsákruhát meg hamut hint maga alá. Vajon ezt nevezett bőjtnek és az Úr előtt kedves napnak? Íme ez az igazi bőjt, ami nekem tetszik. Oldd el a jogtalan bilincseket, oldozd meg az iga kötelékeit, bocsáss szabadon az elnyomottakat, és minden igát törjél össze. Íme törd meg az éhezőknek kenyeredet, és a bujdosó szegényeket vidd be házadba, és így tovább, és így tovább. Isten előtt igaz bőjtölés, az igazságosságnak az alázatos megvalósítása. És az ószövetségi hagyományon belül végezetül röviden utalnunk kell a bölcsességi könyvekre is. Az isteni törvényeket a bölcsességi könyvek már emberi tapasztalatként mondják el, bölcs mondásoknak, kiérlelt kifejezéseknek a sokasságát találjuk ezekben. Sirák fiának a könyve ilyen fontos igazságokat mond. Boldog, aki igaz barátot talál, aki hallgató fülnek hirdeti az igazságot. Nagy, aki bölcsességet lelt és tudást, és nincs különb annál, aki féli az Urat. Isten félelme mindenen túltesz. Boldog az az ember, akinek megadatott az Isten félelme. Aki ragaszkodik hozzá, van-e párja annak? Isten félelme az Isten szeretet kezdete, a hit pedig az ő követésének a kezdete. egy csodálatos, koherens rendszert adott, az emberi életet teljesen lefette, az embernek az egyéni életét, a közösségi jogi életét, az embernek a közösségi vallásos életét, mint láttok még az imádságos életét is. Teljesen felülről meghatározta az ószövetségi törvényvilág az ember erkölcsiségét. Az etika a hívő életnek a hitelesítője lett az ő szemükben. Ezek szerint az erkölcsi életnek vallásos minősítés adatott meg. Azzal, hogy valaki törvényeket megtart, azáltal az Isten iránti hűségét tudja igazolni, és azáltal, mint már láttuk, egy népnek a küldetését erősíti. Ez az az átléphetetlen hagyomány, amelyet a kereszténység az ószövetségi vallásból erkölcsileg örökölt, hogy a hit az elsődleges, és a hit megélése az erkölcsi életben valósul meg. A későbbiekben azonban azt is látnunk kell, hogy hát bizonyos sodródások és tökéletlenségek jelentek meg az ószövetségi gondolkodásban. Ennek az igazi oka az, hogy minden egyes törvényt Istentől eredeztettek, tehát mindegyiknek az érvényessége egyenrangú volt. Most éppen ezért bizonyos bölcs rabbik írásaiban olvastam, hogy a törvények közötti hierarchiának a gondolata nem tudott meggyökeresedni. Az, hogy húst és tejet nem szabad összevegyíteni, ez ugyanolyan rangú mózesi parancs volt a 613 között, mint az a törvény, hogy ne ölj, vagy hogy atyádat és anyádat tiszteld. De az igazi gond onnan következett be, hogy ha Istentől jöttek ezek a törvények, akkor ezeket nyilván nem lehetett megváltoztatni. Viszont évszázadok elteltek, és jöttek újabb és újabb emberi élethelyzetek, amelyeket Mózes törvényei nem szabályoztak. Mit lehetett csinálni? Olyan megoldásokat kellett alkalmazni, amelyek valamelyik mózesi törvényre visszavezették az illetőnek az adott élethelyzetére adandó választ. És így kialakult egy ilyen másodlagos erkölcsi útmutatás rendszer. Ezt úgy nevezi Jézus az evangéliumokban, hogy ez az úgynevezett ősök hagyománya. Tehát Mózes törvényeire évszázadokon keresztül rárakódott emberi törvényrendszer, emberi törvényértelmezés. A híres bölcs rabbiknak a ilyetén törvény magyarázatát a későbbiekben összegyűjtötték, ugye Hillél rabbinak, Eliézernek vagy Maimonidesznek, és ezekből alakult ki a most is ismert és most is használatos Talmud elnevezésű kötet. Csodálatos, átléphetetlen bibliai örökséget kaptunk az ószövetségi erkölcsi gondolkodás által, Mózestől és nyilván Istentől. És mégis a keresztény úgy tekint az ószövetségi erkölcsi örökségre, hogy szükségszerű volt az, hogy ennek be kellett teljesednie, hogy ez Jézus Krisztus által egy tágasabb és az emberi szabadságot még inkább tekintetbe vevő erkölcsi gondolkodássá változzon. A következő alkalommal majd ezt a keresztény Jézustól örökölt erkölcsi rendszert és erkölcsi gondolkodást fogjuk áttekinteni.